Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem a stúdióban dr. Téglás Péter, köszöntelek nagy szeretettel.
Szervusz, jó napot kívánok!
Arról beszélgettünk, hogy közel 7 éve zajlik ez az ajánló műsor, hát egyszerűen hihetetlen, és nagyon hálásak vagyunk, mind a rádió, mind pedig Kiskun Halas, hogy folyamatosan ellátsz minket friss filmekkel, olvasnivalókkal, szakértői hozzászólásokkal. Nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük.
Én magam is köszönöm, és hát remélem, hogy valóban hasznos ez a munka, amit elvégzünk.
Mit hoztál ma a hallgatóknak?
Hát én úgy gondolom, hogy a maga nemében egy páratlanul érdekes dokumentumfilmet, amellyel kapcsolatban ugye mindig szoktunk elmélkedni azon, hogy hát mi szükség van a fantáziafilmekre, meg a fikciókra, amikor a való élet tud olyan fordulatokat produkálni, ami a hihetetlenséggel határos. Az utolsó korona herceg. Ez a filmnek a címe, amely 3 epizódból áll, még egyszer hangsúlyozom, dokumentumfilm, olasz dokumentumfilm, és hát egészen friss, ennek a premierje 2023. július 4-én volt, és aztán fokozatosan került föl különböző filmcsatornáknak a műsorára. Miről van szó? Ez az utolsó koronaherceg, ez az olasz utolsó koronaherceg, aki Savoyai Viktor Emmanuel. A Savoyai családról, na most nagyon röviden, hogy áttekinthető legyen itt a probléma, a Savoyai család az európai uralkodó családok, arisztokrata családok közül talán az egyik legősibb család. Dél-európai, francia, olasz területeken élt, tehát tulajdonképpen az ő nevükhöz fűződik már ugye a későbbiekben az egyetlen igazán független és ütőképes itáliai királyság, a Piemonti Szárd Királyság, amely tulajdonképpen kezdeményezője, támogatója volt, aztán a 19. század közepén, 1861-ben az olasz egység megteremtésének. Ekkor Savoyai II. Viktor Emmanuel király volt a trónon. Ezt követően halála után II. Umberto a fia következett, aki viszont hát 1900-ban egy merénylet áldozata lett. Az utána következő király, szintén Viktor Emmanuel, aki viszont egy rendkívül negatív szerepet töltött be, annak ellenére, hogy egyébként egy nagyon művelt, liberális gondolkodású, a társadalmi haladásnak tulajdonképpen komoly híve volt, viszont ugye ez az az időszak az, amikor 1921-től Mussolini átveszi a hatalmat, és az olasz uralkodó tulajdonképpen csak egy báb. A háború végén egy népszavazást rendeztek Olaszországba, amelynek során az olaszok nem túl nagy többséggel, azért hadd tegyem hozzá, de a köztársasági államforma mellett döntöttek, és ebben a nagy lendületben, ha már köztársasági államforma mellett döntöttek, akkor a Savoyai család férfi tagjait az alkotmány előírása szerint kitiltották Olaszországból. Hát nem volt ez teljesen egyedi döntés, mert a Habsburgok hasonló módon jártak az első világháború után, és hát elég komoly közelharcok árán sikerült vagyonukat és hát az osztrák állampolgárságukat visszakapni. Na most a savoyaiak, akik hát tényleg az arisztokraták jellemzője, hogy egy kozmopolita család volt, hát jó, hát természetesen olasznak érezték magukat ott, érezték magukat otthon, de hát olyan nagy megrázkódtatást az életükben nem okozott, hogy hát néhány kilométerre arrébb kellett költözni, és akkor hát ugye Franciaországban éltek, és a történetünk idején a fölállás lényegében a következő volt, ugye Viktor Emmanuel savoyai király gyorsan lemondott 1945-be, meg akarta menteni a királyságot, és akkor a fia, II. Umberto lett az uralkodó, de egész pontosan egy hónapig sikerült 1946 májusában uralkodni, és ezt követte a köztársasági államforma, őket száműzték, akkor Franciaországban, illetőleg Svájcban éltek, és az úgynevezett májusi királynak volt egy fia, akit szintén Viktor Emmanuelnek hívnak, azért nem mondom múlt idő, mert ez idő szerint is él, 80 évet már meghaladta, és hát az életét Franciaországban, Svájcban élte le, és hát Korzika partjainál volt egy partszakasz, amit kvázi sajátjának tekintett. Na most, hogyha egy kicsit rátekintünk a térképre, akkor látni fogjuk, hogy Szardínia, illetőleg Korzika rendkívül közel van egymáshoz. Most 1978-ban egy fiatal társaság, hát egy meglehetősen fékezhetetlen és hangos fiatal olasz társaság Szardíniától, ami viszont Olaszországhoz tartozik, kis motoros hajóval átmentek Korzikára, ami viszont Franciaországhoz tartozik, Korzikának egy ilyen kis szigetére, hát ez maga volt az Éden, hát csodálatos tengerpart, szórakozó helyek, gyönyörű éttermek, és hát amit a fiatalok ugye ilyenkor csináltak, ugráltak a hajóról, úsztak, vízilabdáztak, kimentek a partra, hangoskodtak, zavarták a vendégeket, és a többi, és akkor közben rájöttek arra, hogy a motoros hajójukról hát nem tudnak a partra kimenni másként, vagy úsznak, vagy pedig szereznek egy csónakot, és akkor azzal mennek. És mit tesz Isten? Viktor Emánuelnek a közelben lévő, közelben kikötött hajója mellől elkötötték a csónakot. Na most, amikor erről a savoyai herceg tudomást szerzett, égtelen haragra gerjedt, már egyébként bosszantotta őket ezeknek a gyerekeknek a hangoskodása, fogott egy puskát, szépen behajózott, ott elkezdett ordítozni a hajó közelében, ahol ezek a fiatalok éjszaka már ott egymás hegyi hátán aludtak, hát persze természetesen le is ittasodtak, hát ahogy ez már csak lenni szokott, és akkor hát az egyik férfi kinézett, hogy mi ez az ordítozás, és a mi hercegünk abban a pillanatban leadott két lövést. De ez egy nagy kaliberű puska volt, tehát nem valami ilyen kis veréblövő fegyver. Nem találta el a férfit, de mondja, hogy annyira közel volt a lövedék, és ezt a legutóbbi tanúvallomásában is állította, hogy a lövedéknek a hőjét érezte a feje mellett. Hát azért elképzelhetjük, hogy azért ez nem egy tréfás dolog volt. A lövedék áthatolt a hajó két oldalfalán, és eltalálta az egyik gyereket, aki bent aludt a kabinba. Hasba lőtte. Na most hát borzalmas súlyos sérülés támadhatott, valami ütőeret talált el, tetejébe éjszaka volt, hát mire oda mentőket hívtak, és amíg ugye a sürgősségi ellátásra került sor, ennek a gyereknek az állapota, aki tetejében német állampolgár volt. Mire sor került az orvosi beavatkozásra, gyakorlatilag a fiú már menthetetlen volt, és hát meglehetősen súlyos szenvedések után talán egy hét vagy másfél hét után életét veszítette.
Az utolsó Korona Herceg című dokumentumfilm sorozatról beszélgetünk, maradjanak velünk, folytatjuk hamarosan.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk az utolsó Korona Herceg című dokumentumfilm sorozat ismertetését. Dr. Téglás Péter a vendégünk, hát én nagyon szomorúan vettem tudomásul, hogy a történet, ami valós, hát egy fiatal társaságból egy baleset folytán a Korona Hercegünk gyakorlatilag lelőtte, és sajnos meg is halt. Hogy folytatódik a történet?
A német fiú, aki az életét veszítette, ott volt vele együtt a nővére, tetejében mindketten, a fiú is és a lány is véletlenül csapódott a társasághoz, de hát fiatalok, ugye, hát szórakoztak, igen, ugye ott Szardíniában, és tetejében hát ugye a lány az valami egészen különleges szépség volt, egyébként aztán modell is lett, tehát az életét így élte le, ez idő szerint is, hát ha valaki rákeres az interneten, hát látja, hogy tényleg nem egy hétköznapi szépség. Őt olyan mélységesen megrázta ez az esemény, tudnilik az történt, hogy első ilyettébe a Korona hercegünk írt egy nyilatkozatot, amelyben elismerte a büntetőjogi felelősségét. A francia csendőrség és egyáltalán a francia igazságszolgáltatás viszont ennek az ügynek a földerítése és elbírálása tekintetében enyhén szólva nem volt a helyzete magaslatán. A dolgok érthetetlen módon húzódtak, az a féle nyilatkozat, amelyben a herceg elismerte a büntetőjogi felelősségét időközben elveszett, eltűnt. Addig húzódott az ügy, amíg az illetékes ügyész úgy döntött, hogy hát tulajdonképpen nincs megfelelő bizonyíték, mert lehet, hogy a lövés nem is a hercegtől jött, hanem valahonnan máshonnan, hát és tudom képzelni egyébként, hogy honnan jöhetett
éjszaka
volna.
Éjszaka kilövöldözik, csak úgy Korzika közelében.
De lényeg az, hogy hát ugye a magyar jogi terminológia szerint megszüntette a nyomozást, és hát ez nagyon-nagyon súlyos sokkot okozott a német családban. Most nem térek ki, mert annak is ezer ága boga van, mert ott az apa egy kicsit meg is zavarodott. Elfogadta egyébként a 200 ezer nyugat-német márka kártérítést a saját fiának halálával kapcsolatban, amikor a család többi tagja ezen mélységesen föl volt háborodva. Lényeg az, hogy valóban a nővér nem nyugodott bele. Nem nyugodott bele, rengeteget járt utána Franciaországban, kereste a megfelelő jogi képviseletet annak érdekében, hogy folytassák le tisztességesen a büntető eljárást. Tehát nem arról volt szó, hogy ő maffia módszerekkel vagy szemet szemér elv alapján majd fog egy puskát és ő is lelövi a koronaherceget. Ő a törvényes utat szerette volna, és hát aztán tulajdonképpen el is érte. Mert egy bizonyos idő után már tényleg annyira tarthatatlanná vált, hisz olyan ellentmondások voltak, olyan bizonyítékok álltak rendelkezésre, amely minimum egy vádemelést megérdemelt, és hát ennek nyomán esküdt-széki tárgyalást tűzött ki a francia állam. Most a dolog érdekessége, hogy Párizsban, abban az esküdt-széki teremben zajlott az eljárás, ahol 1783-ban 16. Lajost és Mária Antoinettet halálra ítélték. Tehát az utolsó koronaherceg, ugye, aki aztán persze eddig a tárgyásig össze-vissza hazudozott, önmagának is még mindenkinek ellentmondott, hát azért egy kicsit a helynek a nyomasztó szelleme alá került, hogy hát itt bizony még probléma is lehet. Én azért egy picit a vádhatósági munkát is felelőssé tenném, mert egy nagyon-nagyon mellék utakra tévedő bizonyítási eljárást folytattak le, amelynek az lett a vége, hogy a feltett három kérdésre, a bűnösséggel kapcsolatos feltett három kérdésre az esküdtszék mindháromra nemmel felelt. Tehát magyarul nem tartotta bűnösnek a herceget. Na most csak nagyon röviden tényleg, tehát ugye a magyar büntetőjogi megítélés szerint lényegében két bűncselekmény is megvalósult, mert ugye ez a koronaherceg a hajóról kitekintő fiúra célzott lövést adott le, ez a magyar büntetőjogi minősítés szerint, de úgy érzem, hogy az európai büntetőjogi megítélés szerint egy ölési kísérlet, emberölés kísérlete. A fiú, akit eltalált, az meg egy gondatlan emberölés, mert hisz hát őt nyilván nem akarta megölni. Tehát azért lett volna miért elítélni és börtönbe juttatni. Na most hát ugye a herceg nagyon megkönnyebbült, nem sokkal előtte, hogy maga ez a tárgyalás lezajlott, feleségül vett egy gyönyörű, szép nőt, aki olasz származású volt, olimpiai bajnok, és egyébként minden tekintetben bele tudott helyezkedni, annak ellenére, hogy származását illetően nem arisztokrata volt, de bele tudott ebbe a millióbe, ebbe a társadalmi millióbe be tudott helyezkedni, és ennek a, hát most kimondom a véleményet, ennek a kicsit féleszű Viktor Emmanuelnek tulajdonképpen az irányítója volt. Tehát ugye az arisztokrata férfi volt előtérbe, de hát azért hátulról az asszony irányította.
Láttunk már ilyet?
Valóban. Tehát ilyen már fordult egy-két esetben elő a történelemben. Végül is aztán az történt, hogy megvonta az apanázsát a még élő Umberto a házasság miatt a fiától, a számüzetésben lévő király, mert ez a nő nem volt arisztokrata, és ugye a száli törvény szerint, hát eleve ő volt az örökös, és egyébként hát illet volna rangjának megfelelően nősülni, de valóban hát egy akkora szerelem volt, hogy elvett ezt a nőt, és egyébként tényleg egy szerencsés házasság volt, ki is tartottak egymás mellett, hadd tegyem hozzá. Vereségként élte meg a német család, olyannyira vereségként élte meg, hogy barátjai segítségével lényegében mind Olaszországot, mind Franciaországot, mind Németországot elhagyta, és Spanyolországba költözött át. Addigra már a férjétől is elváltak, mert hát a férje nem vállalta föl ezt az állandó és folyamatos harcot, nem akarta az életét leélni abban, hogy hát a sógorát valaki agyonlőte, és most az életünk hátralévő része erről abból szóval álljon, hogy valamilyen módon bosszút állunk. Igen ám, csak az Umberto 80-as évek közepén meghalt, Viktor Emmanuel, tehát a mi főhősünk, ennek a filmnek a főhőse, hazatérhetett 2002-ben, végre az olasz állam úgy döntött, hogy akkor ezt a tilalmat megszünteti a savoyai familiával, a savoyai uralkodottsággal, és hazatérhetnek. Tehát óriási ünneplés mellett repülővel hazatértek, tényleg rendőrsorfal, emberek integettek, fogadta a köztársasági, az olasz köztársasági elnök, de még a pápa is fogadta Viktor Emmanuelt, és hát ugye egy óriási közmegbecsülésnek örventek, és hát élték a maguk életét egy bizonyos napon, 2006 tájék, az asszony talán visszament Svájcba, valamit intézendő, a férfi meg a Komoly-tó partján szórakozott. pecázott, hajózott, úszott, tehát semmiféle elítélendő vagy olyan magatartást nem tanúsított, ami miatt hát mondjuk haragudni lehetett volna rá, megjelent két civil ruhás ember. Szabályszerűen igazolták magukat, hogy ők olasz rendőrök. És ott van egy Fiat Punto, és abba legyen szíves üljön be a herceg, mert hogy ellene kiadott egy elfogató parancsot egy dél-olaszországi vizsgálóbíró. A vád prostitúció szervezése, különböző csalások, pénzmosás, és hát ez a mindenféle nyalánkság, ami ugye ebbe a kategóriába belefér. Ez a három nagytestű férfi belepréselte magát a Fiat Puntóba, és elindultak majdnem több mint 1000 kilométerre az olasz csizmán keresztül, hogy hát ugye előállítják őt a vizsgáló bíró parancsának megfelelően. Na most szóval tényleg, hogy az élet miket tud produkálni? Hát közben mondják a rendőrök, az olasz rendőrök, mondom, ez 2006-ban, mondják az olasz rendőrök, hogy sajnos őnekik egyébként nincs ellátmányuk, vagy legalábbis nem kértek ellátmányt, tehát sem tankolni, sem enni, sem inni nem tudnak, ez az égtelen hosszú út során, úgyhogy valamennyi benzinkútnál megálltak, a letartóztatott, gyanúsított fizette a benzint, meg hát a rendőröknek az ellátását. A történetnek nincsen vége. Előállítják, letartóztatják, beteszik a rendőrségi fogdába, ahol már ott ülnek ennek az ügynek a vádlott társai, mert nem csak egyedül Szavoljai Eugén került vád alá, ott ülnek a társai, akik hát ott unalmamban beszélgetnek, hát vagy 2 hétig voltak benne, amíg aztán óvadékkal úgy, ahogy valahogy sikerült kiszabadulni, és mit tesz Isten? Viktor Emmanuel unalmába elmeséli, hogy 1978-ban egy hihetetlen impertinens német társaság olaszokkal együtt odament az ő tengerpartjára, Korzika közelébe ellopták a csónakját, fogott egy puskát és beléjük lőtt. Még le is játszotta, hogy hogyan fogta a puskát és körülbelül milyen szögből lőtt. Nem tudta a szerencsétlen, hogy az illetékes ügyész elrendelte az úgynevezett helyiséglehallgatást, és nem csak, hogy a lehallgatást rendelte el, hanem még a képfelvétel készítést is elrendelte. Tehát amit ez ott előadott nagy-nagy színészi képességgel, ez kvázi egy játékfilm szintre emelkedett a titkos felvétel révén. Na most ugye titkot tartani borzalmas nehéz, nem csak Olaszországban, a világ részén. Hát ez előbb-utóbb kiszivárgott ennek a híre, aztán a német családnak sikerült kiperelnie ezt az olaszokból, és aztán ugye bemutatták a hát sajtó számára a rendelkezésre, bocsátották, és hát ugye az egész világon látható volt, hogy ugye Viktor Emmanuel hogyan ismeri el, amit eddig mereven tagadott. Na most hát persze ennek nincs büntetőjogi jelentősége, mert ugye az esküdszéki fölmentés hát olyan res judicata, hogy a perújításnak lényegében helye nincsen. Annyit hozzá kell tenni, hogy természetesen a Viktor Emmanuel ugye a száműzetés ideje alatt is, de az olasz élete alatt is, ugye nagy-nagy befolyással rendelkezett. Hát egyebek mellett ugye kitűnő barátja volt az olasz uralkodó János Károly, akivel hát együtt szórakoztak, és befolyásukat, vagyonukat arra használták, hogy azt tovább szaporítsák, kapcsolatba álltak az iráni sahhal addig, amíg ugye el nem űzték, és hát azért egy elég tetemes vagyont sikerült összeszerezni, és nem mindig tiszta eszközökkel. Hogy egész pontosan hogyan, ez a filmből nem derül ki, ez csak úgy említés szintjén merül föl, úgy az ember fantáziájára van bízva, hogy na ugyan körülbelül tényleg mi történhetett. A film nem szól arról, hogy ez az utóbbi vád, ez miként zárult, hogy ebben van-e ítélet, vagy nincs ítélet. Hát föltetően ez idő szerint is egyébként az eljárás még folyamatban van. Egy utolsó és egy nagyon fontos kérdés, hogy hát azért az európai uralkodóházakban azért szoktak botrányok lenni. Hát mindenféle botrányok előfordulnak. Általában erről nem hajlandóak nyilatkozni. Na most, hogy itt mégsem ez történt, ennek az oka és indoka az, hogy magát az egész film ötletet, a dokumentumfilm ötletét egy grófi származás olasz arisztokrata vetette föl, és a Szavoljai házzal fönnálló jó viszonya alapján rá tudta beszélni őket arra, hogy legyenek szívesek, nyilatkozzanak. Tehát Szavoyi Eugén is hosszasan beszél és kifejti a maga álláspontját, és gyakorlatilag az ügy összes szereplője meg van szólaltatva a filmen. Még egyszer mondom, egészen érdekes és fantasztikus történet. Én az internetes felületre föltettem egy kritikát ezzel kapcsolatban, hogy a nézők, illetőleg a hallgatók minden oldalról tájékozódhassanak, ne csak arról, ami most itt elhangzott. Köszönöm szépen.
Azt gondolom, ritkán látunk olyan dokumentumfilmet, amely teljesen feldolgoz szereplőkkel, saját nyilatkozatokkal. Ne feledjék tehát az utolsó koronaherceg kalandos története saját bevallásos dokumentumfilm részletekkel. Péternek pedig köszönjük az ajánlót. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.